Egyébként lógsz még egy Lombardia beszámolóval.
Tényleg.
Meg most jutott eszembe, úgyhogy majd azt még behajtjuk.
Okay. Viszont én meg megtaláltam neked, ezzel már nem lógok. A korán reggel beömlő kérdést, azt az egyet. 6:58-kor.
Egy volt csak? Egy másik.
Egy beömlött. Valahol
a hajnaliak között. Jó.
Valahol van még egy, majd megkeresem. Szóval itt arról szólt az érdeklődés, hogy miért nem egy Olbiába repülőgép, sem Budapestről, sem pedig Bécsből. Miért menne? Teszi fel a laikus utazó a kérdést. Olbia. Az hova esik? Olasz?
Szardínia. Szardínia három reptér van, és hogy éppen melyikre repülnek, az szerintem nagyjából attól függ, hogy hol kapják a legjobb ajánlatot. Uh-huh. Most ez tényleg, ez csak gondolom. Tehát nyilván nem ismerem a hátterét. Nekem a legutolsó Sky Európos utazáson volt egy Olbia Bécsi járat, mielőtt csődbe ment, akkor már para volt, illetve sose felejtem el, hogy éppen ott Szardinián mászkáltunk, két nap volt hátra a nyaralásból, hát akkor még nem okos telefon, akkor nem jöttek ki, meg potyogtak a hírek, meg a pushok, meg a hasonlók, hanem egyik este akkor csak úgy ránéztem az információkra, és akkor csődbe ment a Sky Europe. Hát, nagyon jó, amikor két nappal később azzal mész haza, akkor az nagyon jól hangzik, de hát ugye ez úgy volt, hogy
kicsit színesíti a nyaralást, hogy több izgalmat.
Na most én számítottam rá, mert ugye azért pocsék eredményeket produkált, tehát ez benne volt a pakliban. Úgy voltunk vele, hogy a nyarat még kihúzza. Uh-huh. Aztán kiderült, hogy csődvédelmet kért, de tovább repült még. Hát volt még egy fél éve hátra akkor, tehát jött egy gép. Csak arra emlékszem, hogy ez pont ugye Olbiából akkor repültünk Bécsbe, de már gépeket, normális gépeket leasingelni sem volt pénzük, hanem már egy régi lepukkadt, üres, fehér, festés nélküli géppel hoztak minket haza, illetve az teljesítette azt a bizonyos járatot. Tehát Olbiában, hát Algéróban, tehát ha a másik két szardiniai reptérre van, és nincsenek azért akkora távolság, hogy benne lehetne utazni, szerintem ez nem probléma. Általában a díj szokta eldönteni, hogy melyikre repülnek, mind a háromra van egyébként, csak éppen mondjuk pont ebből az irányból. Hát meg azért mérik folyamatosan, hogy honnan milyen utazási igény van. Nyilván ahonnan a helyiek utaznak több irányba, akkor azok az irányok fontosabbak, tehát Olbiából indulva, hova sokan mennek, azok az útirányokra azért van bőven fapados járat is. Úgyhogy ennyi, Szardinára lehet egyébként menni, és nem is olyan vészesen drága. Most már egész éves útvonal lett Budapestről, és ami szerintem egy tök jó hír.
Folytassuk, vagy...
Folytathatjuk, és mindjárt előveszem a sajátjaimat.
Jó, azt kérdezik, hát ez csak így, mint érdekességet, vagy mint információt kéri a hallgató, hogy miért van az, hogy például ugye hallottuk a Budapest-Dubaj járat, múlt héten Törökország felett visszafordult, azaz nagyjából félúton. Hogy ilyen esetben miért fordul vissza, miért nem a célország felé megy, hogyha már ugyanannyi a megteendő távolság?
Hát, ezt így nem lehet elmondani. Ez mindig az adott helyzetben... Aha. Hozzák meg a legjobb, legoptimálisabb döntést. Az, hogy mi az oka a visszafordulásnak, tehát hogyha egyszerűen olyan műszaki probléma, valamit tudja, hogy a bázison rögtön ki tudnak, meg tudnak javítani, ott van az alkatrész, akkor egyszerűbb visszarepülni. Nyilván, hogyha utas rosszul létéről van szó, akkor a legközelebbire száll le. Tehát az, hogy most éppen a legutoljára, hogy miért fordult vissza a dubai járat, azt most nem emlékszem, mert már nem olvasok el minden ilyen hírt, mert ez nem hír alapvetően, ez a természetes része, csak nyilván jó hangzik, meg az emberek érdeklődnek, meg izgalmasnak találják, hogy olvassák, engem már az úgy nem dob föl. Ez egy business as usual előfordul része van, és profin megoldják, a légitársaságok szakemberei a legoptimálisabb megoldást kiválasztják. Mondom, az okától függ, a távolságoktól, attól, hogy éppen mennyire van megtankolva a gép, de sok mindentől függ, hogy hova mennek, vagy milyen irányt vesznek, hogyha valami rendkívül esemény történik, és hova fordulnak vissza, vagy éppen haladnak előre, vagy pedig mennek kitérőre, és szakítják meg az útjukat. Nem tudom ebben az esetben pontosan, hogy mi volt, de megvan ennek a pontos protokollja és a módszerei, és jó megoldást választják mindig.
Aztán gyorsan végigfutom, hogy mik vannak még, ha vannak.
Volt ez az utolsó. Ja, hát ez csak annyi, hogy...
Mikor utazik az okos utas olyan fél egzotikus helyekre, mint Georgia, Örményország, de főleg azért Tadzsik, stb.
Nem tudom, nem tudom. Kollégáim nem engednek el egyrészt, tehát sajnos...
Hát az a baj, hogy Ács Gábor már az 2027-es szabadság keretét használja, és így nagyon nehéz.
Ez...
Tessék?
Ezekből a csúsztatásokból
hát
mindig...
Kérdezek a kollégákat.
Pontosan ugyanannyit van, Szabin, mint mindenki más, és mégis ezzel jönnek folyamatosan.
Tehát, akkor majd együtt átnézzük a szabadságnak.
Ott van, meg lehet nézni a táblázatot, hogy ki mennyit. Utolsónak írja be magát nyárra, hogy a szabad helyeket vegye csak igénybe, már második évben, hogy véletlenül se az legyen, hogy ő itt valami... prioritást élvez, vagy külön. Na mindegy, a kérdésre válaszolva, hát majd egyszer. Az a baj, hogy tényleg az van, hogy rengeteg olyan hely van, ahova szívesen mennék, egy-kettő összejön, és de valami mindig több kerül fel a listára, tehát mindig nyúlik a bakancs listára.
Bocsánat,
tehát
csak egy ilyen rosszul hangsúlyoztam, igen, Georgia az nem Örményország, de Örményország is a listában volt.
És,
tehát,
igen, Georgia.
Igen, Georgia. Ugye, ez Grúziának az új neve, ami nekem nagyon szokatlan, és nem tudom, hogy
egész ragaszkodnak hozzá.
És ugye Pekünkre van egy ilyen nevű angolul ejtendő amerikai tagállam is, és ezért meg még nehezebb ezt a Georgiát, olyan, mint hogyha Georgiát mondanád,
igen,
bénán.
Igen. Tehát, igen,
na
igen.
Mindegy.
De az ő kifejezett kérdésük. Üzbegisztánban jártam nemrég, uh-huh. Ez egy céges út volt és meghívás, arról majd még fogok beszélni, oda egyébként tényleg mindenkinek javaslom az eljutást, úgyhogy még majd lesz róla szó. Ami most a legutóbb volt arról, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy az Okosutas magazin egy most full Azori szigetek lesz, ugyanis itt is annyi minden van, ami nehezíti az eljutást, meg annyi apróság, annyi specialitás, hogy oda utazást kell szervezni, hogy rengeteg nagyon fontos technikai, praktikus információ van a szigetek közötti közlekedésről, a szigetekre kijutásról, az ottani viszonyokról, autóbérléseknek a speckó részleteiről, úgyhogy amellett, hogy egy ilyen nyilván best of kedvenc részeink, illetve ami a legjobban tetszett a szigeteken mellett a szokásos, nagyon-nagyon praktikus információkra. Hogyha valaki tervezi, hogy valaha, vagy akár csak inkább a közeljövőben elmenne, meglátogatná az Azori szigeteket, akkor mindenképpen hallgassa meg, ott majd összegyűjtünk minden információt, és akkor most már biztosan nem felejtem ki azt sem, hogy a műsor végén mondjuk, hogy mi lesz majd az okosutasban. De akkor most vissza még az elejére. A kérdések jöjjenek nyugodtan bátran, viszont a reptér eladás kérdés az felveti azt is, hogy vajon ez az utasok szemszögéből mit jelent? Tehát az, hogy a budapesti reptér visszakerül magyar állami többségi tulajdonba, az vajon mivel jár? Igazából ahhoz, hogy ezt megtudjuk, nyilván látnunk kell, hogy milyen koncepcióra áll hozzá az állam. A műsor elején beszélgettünk arról, hogy vajon mi lehet a motiváció. Ezt igazából nem tudjuk, sejtéseink lehetnek. Tehát az elképzelhető, hogy az állam a saját nyereségességéből enged azért, hogy mondjuk a beszállítói nyeresége az esetleg emelkedjen. Uh-huh. Én például nem lepődnék meg, hogyha csökkentenék a repülőt, vagy a repjegyekre rakódott költségeket. Ugye ez lehet, hát itt van egyrészt az utasadó, amit bevezettek néhány éve, extra profit adónak csúfolva, vagy ez volt ugye a kommunikációs máz rajta. Hogyha azt elengedik, akkor rögtön meg lehet növelni a reptérnek a forgalmát, mert akkor jóval több járat nál jön ki majd a matek a fapadosoknak. Egyébként a piacon túl kínálat van, illetve nem. Tehát a repülőgépből kevés van, az utasok oldaláról túl kereslet van, tehát egyszerűen a légitársaságok nem tudják kielégíteni az igényeket. A repülőgépek gyártásában is elmaradások vannak, plusz van most ugye ez a jó nagy hajtómű visszahívási probléma a Wizz-Air gépeit is érintően, ezért a Wizz-Air történelme folyamán először az első olyan évét futja, hogy nem bővül semmi, tehát nullára kellett vágni a növekedést. Ők azok, akik belebővítettek nagyon bátran, sőt, sokak szerint inkább vakmerően, és mondjuk a profitjukra is nem volt ez jó hatása a válságba, a Covid-ba, ott is nőtek. Most nem tudnak, de azért nem tudnak, mert hogy a hajtómű átnézések miatt le kell állítanunk egy csomó gépüket. Tehát a flotta negyedre gyakorlatilag áll folyamatosan, tehát a 200 fölé ment flottából lényegében egyszerűen csak alig több mint 150-160 gép tud egyszerre repülni, itt tartunk most, és ez vissza fog majd állni, tehát amikor ennek az egésznek vége lesz, akkor majd beindulhat a bővülés, de ez lassabban lesz, mint amit korábban vártak, elnyúlik, és az egész repülőgép iparban az van, hogy a gépek nem jönnek olyan gyorsan. A Ryanair-nek folyamatosan csúsznak a gépszállításai, ebből gondolták azt, hogy majd akkor legalább az árak jól föl fognak menni. Mennek is fölfele átlagban, bár a Ryanair bejelentette, hogy nem annyira, mint ahogy ezt ő gondolta, meg is csapták a részvény már folyamát néhány héttel ezelőtt, de összességében az utazási igény az jobban nő, mint amit a repülőgép kínálat lehetővé tesz. Így módon a repterek között verseny van, hogy hogyan csábítsák magukhoz a légitársaságokat. Természetesen abban a pillanatban, és akkor visszakanyarodva a magyarországi helyzethez, hogy ha kisebb adóterhelés van, akkor vonzóbb lesz a légitársaságoknak is a budapesti járat beindítása egy másik útvonal helyett, tehát így módon elképzelhető, hogy a kínálat az nőni fog. Maga a reptérnek a szolgáltatása, nem hinném, hogy bármiféle változás legyen. Hát elképzelhető, hogy mit tudom én, megjelennek újabb márkák, a
Turú sportból,
például Turú
Fánkozó, Bababolt.
Igen.
Ugye?
Igen.
Lehet még sorolni, hogy mit lehetne határolni.
Igen, tehát ez nem lenne meglepő.
Megjelenik egy új földi kiszolgáló, egy vadonatúj vállalat, aki óriási perspektívát lát.
Egy magyar nemzeti
vállalat. Egy magyar nemzeti földi kiszolgáló.
Igen, és megjelenne, illetve különféle kiszolgálót, egyéb kiszolgáló tevékenységekre is beérkeznének az új, feltörekvő magyar tulajdonú vállalatok. De ez utasokat valószínűleg nem fogja érinteni.
Magyar embernek, magyar bőrön celofánt.
Így van.
Hát most már.
Így van. És elég jó reptér. Sőt, tényleg profil megcsinálták. Tehát azért nem puszira osztják a Kelet-Európa persze legjobb reptere díjakat most már zsinórban. Elég sok helyen
nem
vagyunk.
Nem haveri alapom.
De ez tényleg a legkulturáltabb. Igen. És profi, amióta megcsinálták, és már a fapados terminál is olyan lett, ami ennek nagyjából a 2010-es években lennie kell, és ez a karán probléma megszűnt, azóta szerintem is szavunk nem lehet a szolgáltatásokra. Egyébként önmagában az, hogy két évvel ezelőtt, amikor egész Európa káoszban volt, amikor mindenki meglepődött, hogy milyen hirtelen jött, lett vége a Covidnak, és nem jött vissza, és ember nem volt, és őrült káosz volt mindenhol a budapesti reptéren, akkor sem volt még, ezt is egyébként egészen profin, Európában a legprofibban menedzselték. Most van egy reptér üzemeltető, jön helyette egy másik, de az a másik, akivel az állam összeállt, és ugye a 20%-ot szerez magában a Ferihegyi Repteret üzemeltető cégben, ők is nagyon nagy és nagyon komoly tapasztalata rendelkező reptérüzemeltetők. Időről időre nyilván kaptak egy csomó kritikát sok helyen, különböző dolgok miatt, de azt senki nem vitatja, hogy ezt ők profin fogják tudni menedzselni. Ennyit tudunk most, hogy az, hogy tényleg csökkentenek-e díjakat, és emiatt nő a forgalom, illetve a lehetőségek tárháza, ez elképzelhető, hogy így lesz. Hogyha az állam lead az ő nyereség elvárásaiból, azért, hogy a partnereinek mondjuk a profitabilitása esetleg javuljon, annak lehet ilyen következménye is. De többet nem tudunk. Szóval utas oldalról olyan nagy változások nem lesznek. Nagyjából ezt lehet elmondani. Ami még érdekes, egy másik hír, amit még gyorsan ide vigyeztenék, mielőtt kifutunk az időből, hogy ismét van egy spanyol döntés, ami arról szól, hogy nem kérhetnek pénzt a kézipodgyászért a fapadosok. Egy nagyon furcsa döntés született az a spanyol minisztériumnak az az osztálya, amelyik a fogyasztóvédelmi ügyekkel foglalkozik, jó, megbüntetett 4 fapadost. Az is már furcsa, hogy miért pont 4-et, hát az összes többinél nagyjából a hasonló rendszerben működnek, és mindenki kéri a pénzt a kézipodgyászért. Hosszú az előtörténete, nagyjából 5-6 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy több, kialakult az a rendszer, amivel megoldották, hogy ne legyen tülekedés, fölférjenek a csomagok a gép fedélzetére, akkor fér föl, hogyha kifizeted a felső csomagtartó rekeszt, ez a legegyszerűbb megoldás, különben csak a káosz van, hogy mindenki föl akarja vinni, el kell venni, kié megy le, kié nem megy le, és mondjuk dupla idő a beszállás, és az egész egy káoszba torkollik. Szóval ez sikerült, nagy nagy nehezen megoldani, de időről időre fogyasztóvédők ezt vitatják, és időnként állami szervek is beállnak emellé, és most Spanyolországban egy ilyen döntést hoztak, nem kérhetnek pénzt a kézipodgyászért, ami a felső rekeszbe megy. Most nyilván lesznek még fellebezések, de hogyha ez Spanyolországban megáll, és tényleg egy ilyen szabályozás lép ott életbe, akkor ott teljesen meg kell változtatniuk a struktúrát a légitársaságoknak. Nem tudom, mit fognak csinálni. A spanyolországi irányból nem kérnek. Ugye van egy hasonló egyébként, tehát itt van például a Ryanair-nek a gyerekek ültetésért felszedett díja. Na ez Ryanair specifikus, ezt senki nem csinál rajtuk kívül, még a Wizzer sem. Tehát ott, hogyha apuka utazik egy gyerekkel, akkor ugye nem teheti meg a légitársaság, hogy nem egymás mellé ülteti, azt meg nem akarta megtenni, hogy ezt ingyen megoldja. Mindenki más nyilván ezt adja ingyen még. Ugye ketten ültetnek szét szándékosan, hogy azért is pénzt szedjenek, a két ultra, ez Ryanair és Wizzer specifikus, de közülük csak a Ryanair csinálja azt, hogy akkor meg kell venned a helyet, de akkor neked fizetned kell érte. Tehát elkerülhetetlen költséged van. Tehát ahhoz, hogy gyerekkel utazzál, kikerülhetetlen plusz költséged van, mert kénytelen vagy megvenni a helyet. A felnőttét, és akkor nagy arccal hozzáteszik, hogy de jó, mert a gyerekét meg ingyen adjuk. Na ezt elmeszelték az olaszok. De erre meg tudta csinálni a Ryanair, hogy Olaszország indulással egyszerűen nem számol föl plusz pénzt arra, amire mindenhonnan máshonnan indulva felszámol, vagy talán odafelé, és lehet, hogy az Olaszország irányába, olaszországi utazásokra, akkor nincs ez a költség náluk. Úgyhogy mit fognak lépni, hogyha ez Spanyolországban tényleg így lesz, vagy ha esetleg ez elharapózik, tehát akkor valószínűleg ismét az lesz, hogy ingyenesé kell tenni a kézipodgyászt, akkor beépül az árakba, megemelkedik a jegyár, és megint durvábbak lesznek a beszállások, megint címkézni kell, megint nem tudom, érkezési sorrendben, hogy elveszik a fele képnek a kézipodgyászát, bemegy alulra, tehát a káoszt sikerül majd ezzel visszahozni, amit ezzel az egyszerű megoldással, hogy fizetős lett a csomagtartó használata, ki tudtak küszöbölni sok-sok évvel ezelőtt, és nem véletlenül vett át az egész iparág, mert ezzel sikerült a fordulóidőt alacsonyan tartani, és ezt ebből a káoszból kimászni. Úgyhogy egy ilyen érdekes hír volt Spanyolországból, a következményeit még én is kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek, de az szinte biztos, hogy az utas, hogyha ezt bevezetik összességében, azt gondolják a fogyasztóvédők, hogy milyen jót tesznek az utassal, hát szerintem meg ezzel nagyjából az ellentétes hatást érik el, nekem legalábbis ez a véleményem ezzel kapcsolatosan.